Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Gyergyó Remetéről jelentkezünk, Petrét Károlynak, a lovasklub vezetőjének vendégei vagyunk. Egy nagyszerű ötlet született évekkel ezelőtt, majd ezt tett követte, és ma egy sikertörténetről beszélhetünk. Rengeteg munka van a siker mögött, felkészült szakemberek próbálják a maximumot kihozni a lovakból és a lovasokból. Ebbe a csodálatos világba próbálunk betekintést engedni. Mivel Petrét Károly a Gyergyó Remetei fúvós zenekart is erősíti, a zenei betiteken őket hallhatják. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Petrét Károly vagyok, a Remetei Lovasklubnak a vezetője.
Mióta működik ez a lovasklub?
2010-ben épült, és utána minden évben egy-egy kicsit ráteszünk. Az utóbbi években ez a kicsit felgyorsult, látványosabb lett. Most már nekem is kezd tetszeni.
Miért lovakban gondolkodott? Otthonról hozta a lószeretetét, vagy volt a családnak lova annak idején?
Igen, lovak voltak, csak én azt mondom, hogy nekem nem is a lószeretet jött először, hanem inkább a gyerekszeretet. Valami olyasmit szerettem volna csinálni, amivel gyerekekkel foglalkozunk. Úgy jött az ötlet előre Gypsy Wander tarka lovakkal, az nagyon-nagyon vonzó volt a gyerekek számára. Így épült ki a sportklub is, tehát a Gypsy Wander lovakból lehet mondani.
Az elején hány lóval indultak?
A legelején 10 ló volt, amivel kezdtük, és Oscott kezdtük lecserélni Gypsy Wanderekre. Gypsy Wanderből volt 13, 2014-ben kezdtük lecserélni ezeket a Gypsy Wander lovakot sportlovakra.
Nem mindegy, hogy milyen lóval tanulunk meg lovagolni?
Nem. Minden lónak megvan a maga jellegzetessége, tehát a Gypsy Wander lovak kicsit merev mozgásúak, gyerekek számára nagyon-nagyon vonzó, de viszont sportra nem alkalmas. Így túrázni, terepezni velük lehet, bent a karámba is lehet egyes dolgokat megtanítani, de viszont, hogyha sportról beszélünk, akkor föltétlenül már sportlovak kellnek.
Már eleve a sportlovaglásban gondolkodott?
Nem a sport volt első sorban a cél, inkább, hogy a gyerekekkel foglalkozzunk, és ez saját magát adta, tehát csak alkalmazkodni kellett, és egy lépéssel a gondolkozás előtt járni. Tehát ami van holnap után, arra már fel kell ma készülni. Tehát nagyjából ez volt az alapötlet, és folyamatosan ezt is tartjuk, hogy az igényt felmérjük előre, és azt szerint alkalmazunk, hogy mire lesz igény jövőbe, azután, és ez így alakult ki mostanáig.
Ez a birtok a családé volt, vagy ezt akkor vette, amikor így döntött, hogy lovakkal szeretne foglalkozni?
Nem messze nőttem fel, innen, hát azt lehet mondani, hogy ettől a birtoktól egy 300 méterre nőttem fel, tehát ott van a családi ház. Itt egy négyzetméter föld nem volt. Előre egy kicsit darabot tudtunk, egy 15 árat megvenni, utána még mellette egy 15 árat, és így közel 5 hektár van itt összeszedve darabokból, hogy így éppen ki van ez alakítva.
Gyermekkorában itt legeltek a juhók, vagy szántó volt?
Itt dzsungel volt itt gyermekkoromban, tehát itt 90 után annyira el volt hanyagolva, hogy itt nem lehetett semmit csinálni. Mondjam úgy, maximum leégették ezt a területet, de fűszfával elvadosodva lovardát kettészeli egy út. Másfél-két méteres víz volt az úton. Két patak közt vagyunk, és a patak hol az egyik fele folyott az úton, hol a másik fele. És így kimosta az útat, hogy az út is járhatatlan volt akkor.
Az embernek mi jár a fejébe, amikor egy ilyen területbe lát valamit? Mert gondolom, hogy el tudta képzelni, hogy ha ott azt lecsapoljuk, azt meg kiegyenesítjük, ide ezt építünk, oda meg azt építünk, akkor előbb-utóbb itt lesz valami, de amikor a látvány nem azt mutatja, hogy ennek van valami realitása, akkor mégis mi az, ami motiválja, hogy de mégis akkor ezt akarom, és ezt a területet is ebben gondolkodom?
Az volt itt a döntő, hogy nagyon közel van, hogy 300 méterre nőttünk fel, tehát nagyon ismertem a területét, és ennél jobb megoldás nem volt. Tehát mondjam úgy, hogy akkor sem, hogyha nagyon jó hely legyen, nem tudtam volna megvenni se ezeket a földeket. Így, hogy így el volt hanyagolva, minden így a gazdák is eladták, mert lényegében használhatatlan, semmire való nem volt.
A főúttól egy kicsit távol van, de az ábra azt mutatja, hogy mindenki ide talál. Tehát akit érdekel a lovaglás, és meg szeretne tanulni lovagolni, ne adj Isten, hogy sportlovaglásban is gondolkodik, az bizony ide jön edzeni, és kijön ide.
Igen, hát hál' Istennek a lovarda kapujáig aszfaltos útunk van, de viszont Gyergyó Remete nem egy nagy város, tehát országos versenyre, amikor kezdtünk járni 2015-ben, akkor mindenki azt kérdezte, hogy Remete az melyik város, milyen nagy város Remete? A Remete az nem város, az egy kisebb község. jó, de akkor melyik nagyváros közelében van? Hát itt közel nagyváros sincsen, tehát mondjam úgy, hogy a bukarestiek fejében, vagy a Konstanca, vagy Temesvár, az úgy gondolt el, hogy nagyjából egy akkora méretű város van, mint Temesvár itt valahol, hogy mi élősködünk körülötte. Mert a lóvardák mind úgy vannak ország szintén, mint valamelyik nagy városhoz csatlakoznak, és onnan járnak a gyerekek. Tehát mi vagyunk, azt lehet mondani, hogy egyedülállóak, hogy Kolozsvárról is van, Besztercéről versenyzőnk, Magyarországról is van, úgyhogy Magyarországról ide jár versenyezni, itt tartsa a lovat, az országos versenyek itt jár, akkor itt Hargita megyéből és az összes régióból, mondjam úgy Udvarszéktől elkezdve Csíkszék, mindenhonnan vannak lovaglóink.
Ez mikor alakult így ki? Az elején már jöttek mindenhonnan, vagy először csak a remeteiek próbáltak megtanulni lovagolni?
Ez így alakult ki, hogy a sportra, amikor átaltértünk, akkor kezdtek ugroedzésig lenni minden, de viszont akkor már Szovátáról is, például egy szovátai kislányt említenék még, ő volt az úttörő, mert Szovátán van, én Szebenbe építkezési céggel foglalkoztam, és onnan ugye minden hétvégén pénteken jöttem haza. Egyszer azt mondja, hogy hát, hogyha jövök, akkor hozzam el. 8-9 éves volt a kislány akkor, hogy hozzam el, és akkor vasárnap utána jönnek, addig itt nálunk el leszed. Ugye fent laktunk a házba, akkor családilag, elhoztuk a vendégszobát, na, oda is adtuk. Következő hétvégén már két kislány jött onnan. Aztán szó szerint azt kinőttük, tehát a lóvardában muszáj volt kialakítani szálláshelyiséget, hogy ezeknek a vendéggyerekeknek tudjunk szállást adni. Edith a feleségem a főzéssel, mindenfélevel foglalkozik, éttermit, és ezért nyitottunk, hogy tudjuk kiszolgálni a távolról érkező gyerekeket, mintha otthon lennének, mondjam úgy.
Mennyi idő kellett elteljen, hogy a munkáját feladja, és csak ezzel foglalkozzon, mert azért gondolom, hogy olyan sokáig nem lehetett százfele szakadni, mikor már így beindul az üzlet.
Hát én első percen is azért fogtam másnak, hogy tudjak valamit csinálni. Első percen építkezéssel foglalkoztam, és nem az volt az álmom, hogy most nyugdíjas koromig avval fogok foglalkozni, hanem lassacskán, avval párhuzamosan építettem itthon ezt, amit lehet látni. Aztán telt múlt az idő, mikor annyira haladt már itthon, akkor le tudtam mondani az egész építkezésről, és teljes erővel ide tudtam állni, hogy működő legyen.
Akkor itt minden épület, amit látok, ez az ön tervei alapján készült? Vagy azért informálódott, hogy hogyan kinézzen egy fedett pálya, ahol gyakorolnak, vagy esetleg az istálok azok valamilyen standard terv szerint kellett elkészüljenek?
Igen, tehát eleinte, hogy nem sportlovakkal kezdtük, ez egy kicsit hátrány volt, mert ugye istállókot most már, amelyikek megvannak, által kellett módosítani, ugye több épület van, és kell által módosítsuk azért, hogy a mostani igény szerint legyen úgy a lovak szempontjából, mint a lovas szempontjából is. A fedett pálya az nagyon jó, tehát azon nem kell egyelőre még változtatni. Persze, hogyha nagy versenyeket akarunk szervezni, akkor sokkal nagyobb kellene, de egyelőre még abban nem gondolkozunk, tehát a téli fedett pálya versenyeken, hanem csak a nyári országos versenyeken.
És az építkezés az önvezényelte le a csapatával?
Igen, mindent. Nem engedtem ki a kezem közül. A direkt irányításom alatt a térkövezéstől elkezdve a kerítésig, a gépi munkáktól mindent azt én irányítok. Az itt, hogy legyen olyan, amilyent én szeretni.
egy lovas sportklubnál azért szükség van edzőkre, kisegítő személyzetre, meg gondolom nagyon sok mindenre. A csapatot hogy tudta összeverbuválni? Barátok jöttek, vagy ajánlották a szakembereket? Hogy alakult ki ez az egész?
Ugye emberekkel dolgozunk, az ember ismeret az nagyon lényeges, hogy kivel áll szóba, hogy és mikor. Szerintem csak az emberen múlik, hogy kivel akar jóba lenni, hogy akar jóba lenni, kivel építi a kapcsolatot, kivel nem tartsa a kapcsolatot. Tehát, hogyha lássa az emberbe, hogy nyitott, lehet beszélgetni, lehet egyezkedni, személy szerint is minden nap tudnék veszekedni mindenkivel, de viszont semmi értelme.
Most hány alkalmazottja van?
Dolgoznak ugye a lovarda részen is, az edzők, tehát van két oktató, aki a kisgyerekekkel és a lovakkal dolgozik, mondjam, ugye belovagló szerepet is vállaltak. Van egy ugróedző, aki csak az ugró kategóriával dolgozik. Kettő lovászon van, aki gondozzák a lovakot. Plusz a gépész, ugye a karbantartó részleget használom még az ilyen építkezésekre is, mondjam úgy átalakítások még, amit kellnek a karbantartói munkák, akik csinálják.
Helybeliek, vagy azért van, aki távolról ingázik?
Hát, hogyha jól meggondolom, akkor itt a legtávolabbi és egy kilométeren belül van. Tehát itt a nagyon-nagyon helyi emberekkel szeretik dolgozni, mert ha közel van, akkor még ha valami gondja is van, valami én is tudok segíteni, ők is segítnek, tehát így jó kapcsolatot ápolunk, mondjam úgy mindenkivel.
Ez a tevékenység egész éves, vagy azért vannak szezonok, amikor inkább vannak a versenyek, vagy inkább vannak az edzések?
Hát az ilyen átalakítási munkálatokat javarészt csak télen lehet csinálni. Ugye nyáron tábort szervezünk, versenyek vannak minden, és akkor nem bolondítassuk fel mondjam úgy az egész lóvardát. Inkább a téli időszakra összpontosítunk mindent, ami nagyobb munkálat. Persze az embereket nyáron sem küldjük el, van a gépész az a szénacsinálással, evel-oval dolgozik, a többiek inkább az ilyen karbantartói munkálat. Tehát a nagy átalakításokat nem csinálunk, például mindez a füvespálya is, hogy térkeves útjainkat mindenféle összemocskoltuk, összesároztuk, mert kellett azt csinálni, de az ilyeneket azt inkább késő ősszel vagy télen csináljuk azért, hogy ne borítsuk fel az egész rendet.
Itt mellettünk csobog egy patak, de van egy halastó is, hallják bizonyára a hallgatóink. Hát van még víz benne, és majd lemossák. Vagy lesz eső is, reménykedjünk, és utána csak le kell seperni ezt a sarat.
Itt is előre gondolkozó voltam, mert saját hidrátrendszerünk van. Pályalocsolásra, és az ilyen térkőmosásra ez az, azt a vizet használjuk, úgyhogy az könnyű.
Most jelenleg hány állat van az istállóban? Mennyi ebből a saját, és mennyi a bérbe tartott állat?
A tegnap még 77 volt. Ma már 80 van, a reggel hoztak 3-at, de még további 4-et hoznak, úgyhogy egy pár nap múlva már 84 lesz az állományban. Pontos számot nem tudom, de nagy vonalakban olyan 35 körül, ami saját, és a többi az bírtartásban van itt.
Mint sportlovak az egész?
Igen, tehát az iskola lovak is, mondjam úgy, azok is ilyen sportbeütéssel vannak, tehát nem azok az élénk sportlovak, hogy most kéne félteni a kezdő-kezdő gyereket, hogy elviszi, vagy nem együttműködik úgy, ahogy kell, de javarészt a sportlovak.
Kik jönnek most lovagolni? Tehát milyen korosztálytól lehet tanítani ezeket a gyerekeket?
Hát, hogyha a gyerek nagyjából olyan 5 éves kortól annyira értelmes, szófogadó, hogy lehet vele kommunikálni, mondasz valamit, visszafelel, vagy meg tudod értetni, hogy mit csináljon, már 5 éves kora óta már mondjam úgy edzést lehet tartani, tehát lehet tanítani. Persze nem élsportoló, tehát 5 évesen nem lesz senki díjugratásban élsportoló, de viszont egy jó kezdés azért, hogy heti legalább egy alkalom, hogy megszokja a lovat, 6-7 évesen már díjugrató pályára lehet ezt a gyereket tenni, aki úgy halad. És a gyerektől is függ ez, mert hogyha a gyerek hozzák, nem annyira tud odafigyelni, nem annyira ösztönzi magát, hogy tanuljon, akkor persze a tanulás idő az elhúzódhatik.
Az a gyerek, aki esetleg egy kicsit fél az állattól, vagy nem gyakorol, vagy nem jön rendszeresen, van, hogy ott hagyja? Vagy ha valaki megérzi ennek az ízét, akkor ha nehezen is indul a karrierje, a lovas karrierje, azért nem adja fel.
A gyerekek közt is, mondjam úgy, vannak nagyon-nagyon tehetségesek, vannak kevésbé tehetségesek, de viszont ez nem kizáró tényező, hogy most csak a nagyon-nagyon tehetségesek juthatnak országos versenyre. Tehát, hogyha nem érzi annyira a lovat, nem érzi annyira a feladatot, nem tudja annyira csinálni, de viszont szorgalmas, sokat gyakorol, és próbálkozik, hogy minél többször, hogy jól csinálja, ugyan odaér el, mint a tehetséges, csak nem mindegy, hogy egy edzés alatt tanulja még, vagy 5 edzés kell.
Mindenki úgy jön, hogy majd díjugrató legyen, vagy hogy versenyekre is menjen? Vagy azért van egy pár gyerek, aki csak ki szeretné próbálni, jól érzi magát, amikor lovagolhat, nem feltétlen a versenyben gondolkodnak?
A gyerekeknek jó a rész, aki idejár, ugye célirányosan az a cél, hogy versenyekre tudjon menni. Hál' Istennek Hargita megye és egész Erdély is elég jól áll a lóvardák szempontjából efelől. Tehát van, ezelőtt 10 évvel még nem nagyon volt, vagy 15 évvel, ahol tanuljanak, de most már azt lehet mondani, hogy le van fedve egész Erdély lóvarda felül. Tehát lehet tanulni mindenhol, de viszont ide azok jönnek, akik kiváló, akik kimondottan ugrani szeretnének, és nagyobb szinteken, tehát országos versenyen, és országos versenyen belül is ilyen olyan döntőkön részt venni. Aztán vannak, akik azért jönnek, mert direkt edzők akarnak lenni, azért tanulnak már most kicsi korok óta, hogyha megnőnek, edzők lesznek. Nagyon kevés olyan gyerek van, aki ide jár, hogy csak azért jön, hogy kikapcsolódjon. Az ilyen kikapcsolódás, hogy csak éppen a lóval legyen, ez inkább a terepezés felé szokott elmenni. Tehát itt is vannak környéken is, hogy terepre viszik a gyerekeket ki. Jó a része, egyszer, kétszer, háromszor eljön, azok a típusú gyerekek nem szeretik a benti munkát, mert ugye itt bent nagyon lekötött figyelem kell, nagyon kell figyeljen az edzőre, és csak bent tanulunk. Aki csak a lóval szeretne lenni, természetben azok túrázni mennek más lóvardákhoz.
Egy alkalommal mennyit edz egy gyerek?
Hát itt nálunk edzések vannak, tehát az edzés, ez kezdő gyerekről beszélgetünk, akkor nagyjából olyan 45 perc per edzés, de viszont, hogyha a díjugrató edzésről beszélünk, akkor lehet egy fél óra is egy edzés. Tehát attól függ, hogy milyen megerőltetést csinálunk, milyen edzést, egy tornáztatót, vagy díjugratásba is, hogyha ilyen idomító edzés, vagy valamit csinálunk, az még kihúzódhat másfél órára is. A díjugrató edzések az egy kicsit másabb, mint a gyerektanítás, mondjam úgy. A gyerektanítás standard az olyan nagyjából 45 perc, a többi az... az edzőre van bízva. Tehát abban nem szól bele se én, se a szülő. Az edző, ami feladatot kitervel, annak a bizonyos 2-3 gyereknek tart egyszer edzést, azt ott hagyjuk, mert a díjugrató edzések nincsenek is órarendszerint betéve. Tehát azok úgy vannak, hogy napi egyeztetéssel vannak, hogy 3-4-5 gyerek jön egyszerre, ha kell, várnak azok. Azok sportolók, azok már megértik, tehát nem kezdő gyerekek.
Hogyha egy új gyerek szeretne jönni, várólistás, vagy mindig tudják fogadni? Tehát mindig van lyuk a programba.
Hogyha új gyereknek a szüleje, vagy új gyerek keres még, az első kérdésem, mit szeretne? Díjugratást, vagy túrázást, vagy valamit, mert azt szerint tudjuk fogadni. És viszont, hogyha nem tudja felvállalni, hogy rendszeresen jár, akkor nem fogadjuk. Ha egyszerű alkalom, például szerencséje van egy lyukas óránk, mondjam úgy, vagy olyan időben hív, hogy mind a két pálya használatos, egyik például szabad, akkor tudjuk fogadni, de másképp nem foglalkozunk az ilyen hébe-hóba járó lovaglókkal. Tehát első percen, aki ide jár, vagy egyszer jön, és akkor eldönti, hogy rendszeresen vagy nem, de javarészt a rendszeres lovaglókot fogadjuk csak, mert ez zavarja az órarendünket, viszont a sportot rendszertelenül nem lehet csinálni. A rendszeres heti 1-2-3 edzés kell legyen azért, hogyha sportról beszélünk, és télen-nyáron egyaránt ezt kell tartani. Itt szünet nincsen.
Mennyi idő után jut el a gyerek a versenyig? Évekbe telik? Vagy ha oda teszi, amit oda kell tenni, akkor hamarabb is mehet versenyezni?
Nagyon a gyerektől függ ez. Volt olyan gyerek is, hogy júliusban a kezdő táborba a lóhátán szó szerint sírt, kérdezte, hogy én mit keresek itt ezen a táboron, tehát nekem egyáltalán nincs itt a helyem. Persze ott is kiakadt az itt, mert a csajuk jobban tudták a feladatokat csinálni, ő nem tudta, mit szerencsétlenkedek én itt a lóhátán, sírt, és decemberben már 90 centin országos versenyen volt. Tehát volt ilyen is, ez egy szavátai kisfiú volt, akkor most már egy kicsit nagyobb, de van olyan is, hogy évekbe telik, és versenyre is csak úgy tudjuk elvinni, hogy az ilyen kisebb versenyekre, tehát még nem országos szintű versenyekre. Tehát ez javarészt a gyerektől függ, és a másik, ami nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ló is kell. Az iskolalovakkal mi versenyre egyáltalán nem menjünk. Oda vagy bérelt ló kell legyen, vagy saját ló, hogy országos versenyekre elmenjünk. Régóbb bajnokságokra, az ilyen kisebb versenyekre mondjam úgy, hogy egyszer-kétszer így kóstolóból egy-egy lovat odaadunk így a kezdőknek, de viszont, hogy rendszeresen járjon versenyekre, oda már egy ló is kell.
Akkor bizonyára nem olcsó mulatság ez a sport, tehát hogyha lovat kell, meg felszerelést, meg gondolom egy csomó minden jár még ezzel, amit mi kívülállók nem tudhatunk.
Hát igen, a részletekben nem is szeretek belemenni, nem szeretnék elbátortalanítani senkit a díjugratástól, tehát egy nagyon-nagyon szép sport, nagyon jó, de itt egy élő állattal kell együtt dolgozni, folyamatosan ugyanúgy kondiba kell tartani, ez nem olyan, mint egy bicikli például, hogyha azt mondja a gyerek, hogy na, két hónapig nem biciklizik, vagy három hónapig letéjük a sarokba, és három hónap után vegyük el egy kicsit a láncot, megolajazzuk, és menjünk tovább. Tehát az ló, ez nem olyan. Folyamatosan kondiba kell tartani, tehát hogyha egy hónap kiesik a lónak, még egy hónap kell, hogy arra a szintre kerüljön az izomzattól elkezdve a mindene, hogy lehessen ugyanúgy versenyre, vagy amilyen állapotban volt a letévés előtt. Nagyon-nagyon oda kell figyelni, az etetéstől elkezdve ugye speciális etetés kell a sportlovaknak, táp kell, pénzbe kerül, ez nem is vitás. Aztán itt is megvannak az árkategóriák, milyen versenyre menjünk, mert ugye a kezdő gyerekeknek, akik kezdnek tanulgatni, ugratni, annak nem kell egy élsportló, mert azt meg se tudja ülni a gyerek. De mikor már nő, gyűjti a tapasztalatot, gyűjti a tudást, akkor aztán lehet felfelé cserélgetni, és a határ a csillagos ég. Olyan nincsen, hogy plafonizálódik. Itt addig mehetünk felfele, és kihívások mindig újak.
Motiváló az, hogyha nyer egy versenyen a gyerek?
Persze, tehát nagyon nagy siker, hogyha mondjam úgy, hogy csak egy versenyt is megnyer. Vagy tudják a gyerekek értékelni, legalábbis a miénk a gyerekek. Ha egy szép pályát, egy nagyobb pályán menjen, mit tudom, most beszélek egy 1-20-as pályát, egy országos versenyen hibátlanul menjen szépen az edző utasításait milliméterre betartsa, ez nagyobb siker, mondjam úgy, a gyerekeknek, mintha indián módra végig lovagolja, vagy nyer, vagy meghal. Inkább az a miénk az elmélet, és a Remetei Lovas Klub elmélete, hogy folyamatosan, szépen, civilizáltan menjen felfelé, hogy tudja az a gyerek, hogy mit kell csináljon, hogy kell csinálja, miért csinálja azt, és a saját kategóriájába tudjon menni, mert ugye megvannak a díjugratásban a korkategóriák a lovasoknak, és az a lényeg, hogyha ott a saját korosztályával tud ország szinten egy döntőt csinálni, ott még jó eredményt is elír, no, az már siker. De oda nem lehet csak türelemmel és nagyon-nagyon pontos precizitással elírni.
Hogyha mondjuk egy-két versenyen nem kapja meg a fődíjat, akkor ez úgy nagyon letöri? Látszik a motiváltságában, hogy lehet, hogy nem itt a helyem, és nem küzd azért, hogy ő is oda kerüljön, mint a legjobbak?
A gyerekeket egyáltalán a kudarc le nem töri, tehát nem is várják el, hogy most megnyerjék a akármilyen nagy díjat, főleg, hogyha első versenyekről beszélgetünk. Inkább tanulnak a versenyeken, mert nem az a lényeg, hogy most nyerjünk 50 centin vagy 70 centin, hanem hogyha szépen, civilizáltan meg tudja csinálni az edző utasítással, úgy, ahogy kimérték a pályát, minden fordulótól elkezdve, minden távolságot, minden úgy meglovagolja a pályán, ahogy meg kell lovagolni, akkor tud fennebb menni, és az lesz a siker, hogyha egy felsőbb kategóriai pályákon fog tudni menni. 70 centit egy tehénnel is meg lehet ugratni, hogyha azt vegyük, de viszont nem úgy, ahogy kell, és nem a nyerés a lényeg még egyelőre a kisebb kategóriákon. Tehát, hogyha civilizáltan végigmenjen, és a téved például, ez még jobban motiválja a gyerekeket, még jobban tanulnak, tehát olyan gyerek is volt, hogy edzéstől edzésre mindent jegyzetelt. Innen a szülő vitte haza, az anyuka vagy apuka vitte haza, és a notes nála volt, és folyamatosan jegyzetelte le, hogy csak az edzésen is mit tanult. És a versenyen szintén ugyanúgy jegyzetelte, mikor jött errefelé, akkor olvasta fel, hogy mik voltak a hibák, mit csinált jól. Tehát egy felfrissült elmével jött ide, hogy már tudta, hogy no, múlt edzéskor mi volt, most pontosan, hogy mire figyeljen jobban. És így precízen lehet tanulni, lehet előrefejlődni.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Miért van az, hogy több a lány, mint a fiú az edzéseken és a versenyeken?
Hál' Istennek, hogy van kislány is, de több fiút szeretnénk, tehát nálunk nagyjából olyan 3-4% fiú csak a lovaglóknak. Szerintem kicsikorok óta gyerekek úgy nőnek fel, hogy már minden rajzfilmben ott és rózsaszín pónik is lányuk vannak. A mai fiúk olyan leánkás dolognak tartsák ezt az egészet, viszont egyáltalán ez nem így van. És a másik dolog, a fiúk sokkal hamarabb feladják.
Mindenhol ezt hallom, de miért?
A leányok azt lehet mondani, hogy egy kicskorban jobban szeretik, és jobban szeretnek bizonyítani, hogy igenis ők meg tudják csinálni. A fiúk azok, úgy, ahogy mondtam az előbb is, hogy a táborban sírt a kisfiú, hogy mit szerencsétlenkedik én a lóhátán. Ő nem tudja csinálni, amit mondjam úgy a vele egykor béli csaj tudta csinálni. Olyan is van, hogy nem élvezik a fiúk, hogy mennek a lovon, ha sikerül megcsinálni egy feladatot, minden. Kislány az mondja úgy, hogy majdnem száll el, és a fiú az csak olyan félvárra viszi. Hát jó, ez elvárható volt, hogy megcsináltam.
Láttunk olyant a tévében, hogy a harmadik díjas jobban örvendett, mint az első. Tehát nézőpont kérdése, hogy mit tartunk sikernek.
Igen. A másik dolog, hogy leánka sok van. Ugye a fiúkot sok más sport, tehát futball, hoki, ez az, tehát sok felé elvonzák. Csaj maximum táncolnak, ami nagyon jó, mondjam úgy, a lovagláshoz, a ritmus érzékre. Kevés fiút látunk például egy táncba, de viszont aki jár táncolni vagy énekelni, tehát megvan lényegében a ritmus érzéke, az sokkal hamarabb meg tudjuk tanítani lovagolni.
Mennyire szövődnek barátságok itt a tanulók között? Vagy mindenki konkurensnek érzi a másikat?
Nem, itt egy család. De úgy egy család, hogy nem csak itt a Remetei Lovas Klub csapatán belül, ugyanúgy tudnak egymásnak gratulálni, tudnak egymásnak sírni, és már a táborzáró versenyként, és azt mondom, az első versenyt, akik mennek, a gyerekek, a verseny előtt, hogy attól függetlenül, hogy milyen eredmény lesz, azt szeretném látni, hogy akinek nem sikerül, amellett sír mindenki, és akinek sikerül, amellett örvend mindenki. Tehát, hogy ne legyen ez a széthúzás, hogy most egyiknek sikerül, másiknak nem, ez egy feszültséget okoz az egész csapatba. És viszont mégis értették a gyerekek, és tehát egymásnak örülnek, gratulálnak, abszolút gond nincsen, még ország szinten sem. Az ország szinten is, hogyha jönnek ki románok, magyarok, mindegy, hogy ki, felneznek és gratulálnak a nyertesnek. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó dolog szerintem, hogy nem azt ott nézik, hogy most ellenfelek vagy nem ellenfelek. Ez a verseny így sikerült, a következő lehet másképp sikerül. És ezért feszültséget nem is szeretnénk kelteni, és nem is szeretnénk fenntartani, mondjam úgy, ilyen feszültséget, mert jobb a barátság, mint hogy mérgelődünk, vagy haragszunk egymásra azért, mert éppen nyert, vagy nem nyert.
Most könnyes lett a szeme, amikor elkezdett erről beszélni, úgyhogy emögött bizonyára több van. Az az érzelem, ami akkor van egy-egy kudarc, vagy egy-egy siker mögött, biztos, hogy valami olyan, ami felemelő lehet. Mert ha ennyire megérint is, csak hogyha beszélünk is róla.
Igen, tehát az nagyon-nagyon jelent a gyerekeket, hogy hogy neveljük, és egy kicsi érzést mondjam úgy vigyünk bele az egészbe, hogy ők is érezzék által, hogy lényeges, hogy egy csapat vagyunk, nem csak itt a Lovardán belül, de az egész székelyföldi lovazást megemlíteném, vagy az egész Romániait. Egymást így is kell segítsük, tehát ez nem olyan sport, hogy most egymást lándzsával leszúrjuk, vagy ehhez hasonló. Tehát itt családias környezet kell legyen, és hogyha mindenkivel jóba vagyunk, jó kedvelményünkben, nem azt kell nézzük, hogy most ki haragszik, vagy ki köszön, vagy ki nem köszön, tehát ugyanúgy az edzők is nagyon-nagyon összetartóak, azt lehet mondani, és az egész lovas közösség, ez egy családias.
Azt szokták mondani, hogy a mai gyerekeknek nincs türelme. Ezeknek a gyerekeknek hogy van, akik itt lovagolni tanulnak meg, versenyekre készülnek? Mert azért ide nagy türelem és kitartás kell.
Ez így igaz, nagyon nagy türelem kell, és kitartás. Sok időt eltöltnek a lovardába, sok időt eltöltnek a lóval. Nem is olyan rég volt egy díjugrató edzésünk, és ott is a magyarországi díjugrató edző volt. Az is nagyon-nagyon kihangsúlyozta, hogy minél több időt kell tölteni, főleg a lóval, tehát amelyikkel bemenjen egy pályára, mert ugye ott, amikor a pályán van, az edző is minimális tud már segíteni. Az edző az segít a pályaismeretkor, és utána majdnem ők magukra vannak hagyva, mondjam úgy, egy országos versenyen a díjugrató pályán. A gyerek és a ló ott ketten vannak, egymásra kell számítsanak. A táborban, mondjam úgy, ez volt, ami nagyon engemet és megfogott, hogy ezt a kapcsolatot, hogy minél jobban ki kell csiszolni, ki kell építeni. Tehát most valamelyik nap is reggel 7 órakor kávézok én lent az udvaron, jön le egy kislány, egy udvarhelyi kislány. Mondom, mit csinálsz te ilyen korán? Mert nagyjából 9 órakor reggelizünk, és ez olyan 7 órakor jött le. Azt mondja, menjek a lovammal építsem a kapcsolatot. Tehát ez nagyon-nagyon jó volt. Általam én a boxban kivezeti, pucolgassa, sétáltassa, mindent, tehát mondjam úgy, nagyon-nagyon jó nézni, hogy törődnek, és a gyerekek még értik, hogy a lovak nem egy eszközök, hanem ők a társuk. Ezt nagyon-nagyon ki kell hangsúlyozni, hogy nem eszközök, mert sokan azt mondják, hogy no, minek ülsz a lóhátára, mert kihasználod a lovat, vagy nagyon-nagyon sok ilyen elmélet, vagy azt lehet mondani, hogy sok rágalmazás is van a lovas sportok irányt is. De viszont, hogyha egy kicsit másképp fogjuk fel, hogy az egész lovak díjugratók, vagy fogatos lovak, vagy akár mi, az azért van, hogy egy kapcsolat, egy társ az ember is velek. Most nem egy biciklihez lehet hasonlítani, mert az egy élő állat, annak is vannak jó napjai, rossz napjai, az ember kell megértse, nem lehet várni a lótól, hogy értse meg, hogy a gazdájának, hogy milyen kedve van éppen. Így a gyerekeket is, hogyha első percen úgy arra neveljük, hogy figyeljenek a lóra, próbáljanak kommunikálni a lóval, mert a lóval lehet beszélgetni. A ló az mindent megmond, csak azt ott kell érteni. A ló is, amit mond, testbeszéddel, amit mond, azt megértsük, s mi is aszerint közelítünk, és aszerint viszonyulunk, akkor egész jó kapcsolatokat lehet kialakítani.
Hogyha egy kezdő gyerek nem azt csinálja, amit kéne csináljon, de a ló tudja, hogy mit kéne csináljon az a gyerek, akkor mi történik?
Hát az iskola lovak nálunk nagyon be vannak tanítva úgy, hogy a gyerekekre vigyáznak. Nagyon türelmesek kell legyen, például, hogyha egy kezdő gyerekről beszélgetünk, és erre ő képzés kellett kapjon, hogyha az egyensúlyból kibillen, vagy ordít hirtelen, ne legyen rebbenék, ne legyen félős. Nagyon-nagyon meg kell válogatni, hogy milyen lóra ütetünk kezdő gyereket. Aztán utána, amikor már elkezdünk a feladatokat csinálni, ezek a lovak nagyon-nagyon türelmesek kell legyenek, hogy egyszer, kétszer, háromszor, tízszer, tizenötször nekifognak egy feladatnak, és ameddig be tudják fejezni, mert persze lépésről lépésre haladunk, de van eset, hogy a gyerek is nem érti meg, van eset, hogy nem éppen odafigyel, amit kellene csináljon, akkor újra csináljuk, türelmes kell legyen az edző is, a gyerekek is, és a lovak is, ezek olyanok kell legyenek, hogy ezt bírják, mondjam úgy.
Thank you.
itt végignéztem, hogy azok, akik nem edzenek, azok is vagy alóval vannak, simogatják, vagy gondozzák, de nincs telefon a kezükbe. Ezek a gyerekek nem ilyen telefonmániások, mert máshol azt látom, hogyha van egy fél másodperc, rögtön simogatják a telefont a gyerekek. Ezeknek nem hiányzik a telefon?
Itt a lóvardában a gyerekeket telefonon nem nagyon lehet elérni. Az edzőköt, hogyha valami gond van, vagy akarok valakivel beszélgetni, akkor itt az edzőt kell hívjam, mert a telefonokat javarésze úgy leteszi a gyerekeknek, hogy szülők is sokszor engemet hívnak, hogy hívta háromszor, négyszer, és nem vette fel a telefont. Nem is fogja felvenni, mert fent a szobában van a telefon. Ide a telefon akkor hozzák le, hogyha max a lóról képet akarnak csinálni. Volt olyan magyarországi gyerek, egy kisfiú, hozták, szeretett idejárni, de viszont első percen a lóvardában azt szerette, hogy egy kicsit magány volt, és egy kicsit, mondjam úgy, félre tudott húzódni. Tehát olyan napok teltek el, hogy a gyerek reggeltől estig itt volt, és alig láttuk. Maximum, hogyha megkerestük, hogy no, gyere edzésre, az öltözőbe az ajtó hátánál bújt el, és telefonozott. Ezelőtt 3-4 éve. Az utóbbi 2 évben azt mondani, a telefont még nem is hozza ide, nem, hogy elbújjon, hogy telefonáljon. Tehát olyan nap volt, hogy ha megnál keressük, hogy no, gyere edzeni, akkor reggeltől estig a nap úgy eltelt, hogy végig telefonozott, ameddig mondjam úgy, egy kicsit felfedezte, hogy mi es van itt, és a telefont annyira le tudtuk szépen tetetni, mert no, otthon is lehet parancsolni a gyereknek, hogy most elvegyük a telefont, vagy letegyük, vagy valami. De ameddig a gyereknek egy kicsit kinyissuk a látókörét, hogy a telefonon kívül van itt más is, rengeteg minden van, amire még odafigyelhet a telefonon kívül, az egy előny a gyerek számára is, a szülők és az egész társadalom számára, mondjam úgy.
Lassan a műsorunk végéhez közeledünk, de azért ejtsünk már egy pár szót erről a halastóról, amit van mellettünk, most be van füvesítve. Pálya lesz itt, vagy mit látunk most ebben?
Igen, egy díjugrató pálya lesz, országszinten egyedüli, hiszen a halastó a díjugrató pálya közepén van. Ilyen nincsen, én személy szerint élőben ilyet még nem láttam, csak ugye itt adottak, kell alkalmazkodni, és hogyha csinálunk valamit, akkor olyan kell csinálnunk, hogy akárki idejön, akkor mondja, hogy wow, mi van itt. Na, itt van egy pisztrangtó pont a zsűritorony mellett, itt lesz a zsűritorony, a pisztrangtó, és közvetlen a pálya közepén egy nagyon szép halastó, és halak is vannak benne.
Fakultatíve majd, hogyha nem lesz verseny, akkor lehet halászni is.
Az már rég megvan az a tó, de onnan még egyetlen egy halat se. A fiam szokott horgászni itt a szomszéd gyerekkel, fogott ki, de folyamatosan engedte vissza. Tehát egy halat abból a tóból még meg nem ettünk, már rég, hogy megvan ott az a tó.
Milyen halak vannak benne?
Ponty, amur, keszeg, mindenféle van, mondjam úgy, az ilyen növényevők vannak ott.
Itt a lovarda területén van egy étterem is, ez az edzőket, a gyerekeket szolgálja ki, vagy ide lehet jönni bármikor olyanoknak is, akik nem lovagolnak, vagy nem edzenek.
Az alapötlet az a lóvarda részére volt, hogy no, a lóvarda részére legyen, de viszont ezt nem tudtuk tartani, és viszont nem is akarjuk tartani ezt, hogy most csak a lóvarda részre. A faluból, sőt a környező településekről is nagyon sokan jönnek, ugye itt a tópartjára leülnek, patakcsobogását hallgassák, kint a természetbe olyanok vannak nyáron, hogy no, kikérik az italokat, ez az, tehát kint a mezőbe vagyunk lényegibe, kikérik az italok, akkor 10 órakor az étterem zár, 3-4 órakor még itt beszélgetnek a patakpartján, mondjam úgy, hogy semmi probléma nélkül, tehát a nyáron is meg voltam lepődve, hogy az a korosztály, akik kijöttek, hogy mennyire tudtak viselkedni, és csendben, tehát ugye mi vagyunk itt a legközelebbi szomszédok, itt más senkit se zavar, de egy hangoskodás, vagy egy akármilyen üvegtörés, abszolút semmi se volt. Olyan este nem volt, hogy ne hagyjunk senkit itt a teraszon.
A fúvószene még belefér az életébe? Mert valamikor fúvószenekarba is játszott.
Persze, a fúvószenét azt nem hagyom. Tehát az is ugyanúgy. Tehát az embernek arra van ideje, amire csinál. Tehát hogyha itt onnan a lóvardában is a rendszer ki van alakítva, és mindenki tudja a dolgát, akkor a fúvószenekar is mondjam úgy inkább ilyen hobbi, ott is megvan egy külön egy társaság, egy csapat, amit nem lehet hagyni, mondjam úgy. Ott is mindenki számít mindenkire, tehát én nem menjek el, másik nem jön el, hogyha csak a próbákról is beszélünk, már a próbán is megérződik a hiányzás. De viszont, hogyha valóban fellépésre kell menjünk, mert ugye temetéstől elkezdve falunapok vagy akármilyen szereplések vannak, hogyha nem menjünk el, és nem próbálunk erre ré, és nem ütemképes a zenekar, akkor csak olyan félvárra van véve. Tehát amit csinálunk, azt jól kell csináljuk. Ilyen falusi részbanda, mondjam úgy. Fülből javarész, de sok szám van, amit kottából is fújunk, de viszont tudunk improvizálni. Alkalmazkodunk az igény szerint aval is.
Sikeresnek tartja magát, mert itt, amit megvalósított, sokszor 2-3 élet kéne másnak.
Nem siker, inkább csak alkalmazkodásnak lehet mondani, semmi se esét mondjam úgy az ölömbe, de viszont, hogyha az embernek van egy kicsi rálátásos az igényt, hogyha meglássa, hogy mire lenne igény, és mit tudna kialakítani a jövőbe, akkor lehet alakítani mindent.
Mit szeretne még elérni?
Tervek azok vannak, csak sokszor az anyagi források gátolnak még, de viszont reméljük, hogy egy-két éven belül elérjük a terveket. Tehát most például a közeli terv, június 27-től 29-ig egy háromnapos díjugrató versenyünk lesz itt. Erre még a lelátót kellene megépíteni, a boxokat által kellene alakítani, mert legalább 60 boxot kellene még csinálni, tehát a vendéglovak elszállásolására. Ugye háromnapos verseny, országos, kicsit jobban oda kell készülni, innen visszalépés nincsen itt, csak előre kell menni.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Gyergyó remetéről jelentkeztünk, Petrét Károlynak, a lovasklub vezetőjének a vendégei voltunk. Egy sikertörténet eredményeibe és nehézségeibe próbáltunk betekintést engedni. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!